8 óra 5 perc. A Szabad Vallások, Szabad Államban című műsorunk január 20-ai adása következik.
A vallásszabadság a mai társadalomban az emberek nagy többségének tudatában nincs jelen, vagy tévesen értelmezik. Műsorunk célja, hogy erről az alapvető emberi jogunkról beszélgessünk, annak érdekében, hogy minden ember magáénak tudhassa és érvényesíthesse a szabad vallásgyakorlás jogát, egyenlő feltételekkel és mértékben, felekezetektől függetlenül. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Szabad Vallások, Szabad Államban című műsorban, ismét nem egyedül, hanem akit megkértem, hogy kifejezetten önöket szólítsa meg. Beszélgetni egyébként mondom, nagyon szeretek én is egyházvezetőkkel, de itt most egy olyan témát vetünk föl, ami most a kereszténységet kellene, hogy érdekeljen, és tehát akkor a beszélgetőtárs Fabinyi Tamás, az Evangélikus Egyház elnök püspöke.
Köszönöm a meghívást, akit, és köszöntöm a hallgatót.
Akivel tegeződünk, mert hogy testvérek vagyunk, de én azért mégis püspök úrnak foglak szólítani.
De ha Tamás jön a nyelvedre, az se baj.
Mert hogyha Jézus, aki csak egy rabbi volt, ő is azt mondta a tanítványoknak, hogy ha azt mondjátok nekem, hogy Mester és Uram, jól mondjátok, mert az vagyok. Ezért hagyd mondjam én is azt, hogy püspök úr, tisztelettel és szeretettel köszöntelek.
Köszönöm a meghívást, örömmel vagyok itt, és örömmel beszélgetek a ökumenikus vagy egyetemes ima hétről, mert úgy érzem, hogy minden évben január 3. hete egy kiemelkedően szép alkalom, amikor a keresztény egység törekvés jegyében lehetünk együtt, és a szó legjobb értelemben vett szomszédolásra van lehetőség. Meglátogatjuk egymás gyülekezetét, egymás templomát, elfogadjuk a másik meghívását, és osztozni tudunk nem egyszerűen csak a másik hagyományában, és fölkínálva a sajátunkat, hanem a Krisztus testének a közösségében, hiszen az egyház Krisztus teste, és ő maga is azt szeretné, ahogyan a János evangéliuma főpapi imájában a 17. rész szerint mondja Jézus, hogy mindnyájan egyek legyenek, imádkozva mondja az atyához intézett imádságban, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Tehát a hitelességünk próbaköve az, hogy egyek tudunk-e lenni, és a világ, hogy elhiggye, az gyakorlatilag a missziói feladatunkat jelenti, hogy a világban tanúságot teszünk Krisztusról, és ezért a misszió és a tanúságtétel az imádság nélkül, tehát elgondolhatatlan, elképzelhetetlen, és ezért is érzem nagyon fontosnak, hogy mintegy megerősödünk az imádságban, és így tudunk kilépni a világ elé.
Igen, de hát ez egy folytatás mégis, mert hogy most volt egy Allianz ima hét, és hát ráadásul az Allianz ima hetet szintén egy evangélikus lelkésszel beszélgettük, Szeverényi Jánossal, aki most az Allianz elnöke, és nagyon hasonló a témája az ökumenikus ima hétnek, hiszen az Allianz ima hétnek az egység 8 témája volt a végén, az egység a Krisztusban, és hát az ökumenikus ima hétnek is ez a témája, meg egyébként, hát más nem is nagyon lehet, nem? Hát ha nem vagyunk egységesek, akkor együtt nem nagyon imádkozhatnánk.
Természetes, hiszen a Jézus imádsága, az úrtól tanult imádság, közkeletű nyelvére mi atyánk is többes számban mondja, hogy mi atyánk. Nagyon furcsa lenne, hogyha ki azt mondaná, hogy én atyám, és a másik is azt mondaná, hogy én atyám, és így elhatárolódnak egymástól. Tehát ez egy óriási ajándék, hogy közösen tudjuk az Urunkat megszólítani, és talán az imádságban leginkább egyek lehetünk, beleértve a kérő imádságot, a hálaadó imádságot, de azért hangsúlyozni kell a bűnvalló imádságot is, mert bizony sokat vétettünk a távolabbi és a közelebbi múltban az egység ellen, és azért a felekezetek nem mindig tudtak ilyen jól együttműködni, mint most. Előfordult bizony, és ez nem csak a középkori múltban, hanem az újabb korban is számos szomorú példával illusztrálható, hogy egyfajta kiszorítósdi volt a felekezetek között, a nagy nem tudta megbecsülni a kicsit, vagy a kicsi féltékeny volt a nagyra, olykor a hatalom kísértésének is engedtünk, és a dividend impera, hozd meg és uralkodj elve vált gyakorlattá, és ennek engedtünk teret. Tehát van miért bocsánatot kérni egymástól is, és leginkább a mi urunktól. Azonban már, ha mondtam az imádság különböző formáit, tehát a kérő imádságot, a hálaadó vagy a bűnvalló imádságot, azt hiszem, hogy valamennyi imádság közül azért a legmagasabb rendű az Isten dicsőítő imádság, amikor egyszerűen csak újjongunk abban, hogy nekünk van urunk, és ő hozzá tartozunk, atyához tartozunk, mint gyermekek, és nem tudjuk magunkban tartani azt az örömöt, és ezt kiimádkozzuk magunkból közösen.
Igen, én nekem is ugyanez a véleményem, sőt, hát amikor én imádkozom, én is mindig elsőképpen arra gondolok, amit Jézus mondott, és azt mondta, hogy legyen meg a te akaratod. Vagyis, hogy ez azt jelenti, hogy jobb, hogyha mi nem azért imádkozunk, hogy mi mit szeretnénk, hanem hogy pontosan értsük meg, hogy az Úr mit akar, és abba segítsünk mi is, amit az Úr akar tőlünk, nem? És ez így, ebben valóban egységesek tudnánk lenni, hogyha azt csinálnánk, amit az Úr akar.
Fatális félreértés jelen az imádságnak, hogyha azt gondolnánk, hogy egy kívánságlistát kell az Istennek benyújtani, és bedobjuk az automatába a kérésünket, és valahol majd sörren az ő megvalósult akarata. Isten nem így teljesíti az ember akaratát, hanem úgy, hogy mi ismerjük föl az ő akaratát, és a mi akaratunk belesimuljon az ő akaratába, a mi szándékunk belesimuljon az ő szándékába. Ezért nagyon fontos, ahogy mondtam az elején is, hogy bűnvalló imádsággal tudjunk kezdeni, és az imádságunkban legyen kellő alázat. Mint ahogyan a Jézus példázatában, a farizeus és a vámszedő példázatában bizony ketten imádkoznak a templomban, de az egyik imádság az csak monológ, nem dialógus folytat az Istennel, és egyfajta öntőménezéssel, még a nyelvtani szerkezet is azt mutatja, hogy csupa én személyes névmást használ a farizeus, és azt mondja, hogy én hányszor böjtölök, én milyen jót teszek másokkal, én milyen vallásos vagyok, bezzeg ez a másik ember, és mutat a vámszedőre, ez milyen bűnös. A vámszedő viszont mellét verve egyetlen egy mondatos bűnvalló imádságot mond, Isten könyörül rajtam bűnösnek. És Jézus azt mondja, hogy ő ment megigazulva haza, és nem pedig az, aki öntő miénező imádságot tudott mondani.
Nagyon érdekes, hogy ugyanezt mondta a Mészáros Kálmán az Allianz Imahét egyik záró Isten tiszteletén, ugyanezt prédikálta, hogy miben kellene egységesek legyünk először. Aztán majd mehetnénk tovább, de ha a kezdetben nem leszünk alázatosak, bűnbánóak, szeretet, és sorolta, amiket Jézus kért a tanítványoktól, hát akkor utána hiába beszélünk hitelvekről, annak semmi értelme nem lesz. És úgy gondolom, hogy az apostolok, a tanítványok pünkösd előtt megkapták az áldást, miközben még a hitelvekben egyáltalán nem egyeztek meg, csak egymásra tudtak szeretettel nézni, és ugye a vitát azt eltolták, ami közöttük addig volt, és utána jöttek a hitelvi viták, és azokat simán meg tudták oldani. Nagyon könnyen meg tudták oldani, mert a Szentlélek segítette őket benne. Ha egységesek vagyunk emberi természeti dolgokban, amit Jézus kér, vagy Isten Atya kér, akkor sokkal könnyebben lehetne a hitelveket.
Igen, természetesen nem lehet és nem szabad bagatelizálni a hitelbeli különbségeket, mert ezek is komolyan vendők, hiszen nagyon fontos, hogy mit hisz egy közösség, mit hisz az egyház, mit hisz az egyes ember, de valóban, hogyha imádságos lélekkel tudunk közeledni a párbeszédben egymáshoz, és először az Isten tudjuk megszólítani, és utána beszélgetünk egymással, akkor sokkal nagyobb áldás van ezen a párbeszéden, akár a vitán, tehát a hitvitáknak is adott esetben kulturált körülmények között szerepe lehet, hiszen artikulálni kell a magunk véleményét, és tudni kell, hogy miben hiszünk, és adott esetben meg kell mondani, hogy mi az, amit mi másként vallunk, egyik felekezet és a másik, de ezt egymás iránti szeretetben, türelemben, és leginkább a közös imádságban kell elhordozni.
Köszönöm szépen, akkor mondjunk néhány dolgot az ima hétről. Az nyitó istentiszteletet szoktuk így meghirdetni, és a záró istentiszteletet, sőt a záró istentiszteleten úgy tudom, hogy most is talán a zsidók is ott lesznek.
Igen, ez egy külön gazdagodás most már az elmúlt évek során, és ezáltal az ökumené keretei kitágulnak, hiszen a szó szűkebb értelemben ez már nem az ökumené területe, hanem a vallásközi párbeszédé, és a zsidóságra természetesen kitüntetett helye van, nem egyszerűen egy a többi vallás között, hanem Jézus Krisztus zsidóságából fakadóan választott.
Csak egy mondatot hagy szóljak közben, hogy Heizler András közzétette karácsony előtt, nem tudom, hogy olvastátok-e a hírekbe, a Mazsi Hisz híreibe, hogy boldog karácsonyt kíván a keresztényeknek.
Igen.
Igen. Mert hogy a világon sehol nincs két ilyen vallás, amelyik ennyire közel lenne egymáshoz.
Igen, igen, ez nagyon szép gesztus volt Heizer Andrásétól, ezúttal is köszönjük, és azt hiszem, hogy ez egy új hang, mert azért korábban volt olyan vélemény is, hogy még csak véletlenül se köszönjük boldog karácsonyt a zsidó testvéreink közelében. Ez nem azt jelenti, hogy mi feltételezzük, hogy ők Jézusnak a messiás volt, tehát bár el tudják fogadni, és minden további nélkül el tudják fogadni, de azt mindenképpen jelzi, hogy tiszteljük egymást, és ők komolyan veszik azt, hogy számunkra karácsony ilyen ünnep, és Magyarország alapvetően keresztény kultúrájú ország, amiben helye van annak, hogy felekezet és vallási hovatartozásról függetlenül kiki komolyan vegye karácsonynak a jelentőségét. Tehát ezért is jónak érzem, hogy megbesüljük az idősebb testvért, és mi magunk is tisztelettel vagyunk irányukba, és az ima hét végén valóban már évek óta általában a terézvárosi plébánián van egy ilyen közös imádság, ahol zsidó testvérek is jelen vannak, és együtt tudunk nem csak gondolkodni, beszélni, hanem bizony imádkozni is, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus is az atyát szólította meg, úgy zsidó testvéreink is az atyát hívják segítségül. Azt, hogy mindezt a Szentlélek nevében, Jézus nevében tesszük, ez a mi külön gazdagságunk, amiért hálásak vagyunk, viszont nem szabad elfelejteni, hogy Jézus imádságos könyve az a Zsoltárok könyve volt, és ő maga is a 22. Zsoltár az ajkán halt meg, és idézte sorra a Zsoltárokat, és ami hitünk szerint azok be is teljesedtek az ő életében és sorsában. Tehát itt összefonódnak ezek egymással. De visszatérve a kezdethez, most vasárnap 20-án este 6 órai kezdettel lesz. Tudom, hogy sok gyülekezetben vasárnap már helyi közösségekben is tartanak istentiszteletet, és ez így van jól, hiszen az egyház az a gyülekezetekben él, és az ökumenikus mozgalom is akkor igazán hiteles, hogyha nem csak felső szinten, a püspökök szintjén és az országos megnyitón gyakorolják a közös imádságot, hanem kis közösségekben, helyi szinten, faluban vagy városban. Mégis azonban mindig jelentősége van a nyitó istentiszteletnek. Most Erdő Péter bíboros, illetve Bogárdi Szabó István református püspök fog igét hirdetni, de a liturgiában számosan részt veszünk, majd nagyobb protestáns, kisebb protestáns egyházak képviselői, általában még anglikán képviselő is van, ortodox képviselő is van, természetesen a katolikuson belül görög katolikus képviselő is van, és nagyon-nagyon örömmel imádkozunk együtt baptista, metodista, adventista és pünkösdi testvéreinkkel.
És ugye akkor van egy előre leírva egy tematika, illetve egy liturgia. Létre lehetett hozni egy olyan liturgiát, amiben az ortodoxoktól kezdve a metodistákig mindenki egyetértett, és senkinek nem volt benne problémája.
Igen, ez azért is öröm, mert ráadásul nem csak Magyarországon van érvényben ez a liturgia, hanem Európa, sőt a világ számos országában, és ezt mindig a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, illetve a Katolikus Püspökari Konferencia közösen dolgozza ki, fogadja el, és minden évben ráadásul más-más földrész, más-más egyháza ajánlja ezt a liturgiát, készíti elő, és ajánlja azokat az imádságokat, amelyeket ők maguk írnak, kontextuálisan. Nagyon fontos, hogy egy bizonyos közösségnek a vallási, történelmi, politikai, gazdasági helyzetét is tükrözik ezek az imádságok. Idén, 2019-ben az indonéziai keresztények írták ezeket az imákat, és állították össze a liturgiát, amit aztán magyarra fordítva fogunk elmondani. Azért is érzem ezt fontosnak, mert így bekapcsolódunk a világ kereszténységének a vérkeringésébe, és idén az a csodálatos lehetőségünk van, hogy a sok-sok próbatételnek kitett indonéz keresztényekkel imádkozhatunk együtt. Magam járhattam Indonéziában néhány évvel ezelőtt, a Lutheránus Világszövetség egy konferenciáját tartottuk ott, és láttam ezt a hatalmas országot, amelynek, ha jól tudom, talán csak 10% a keresztény, de ez a 10% is talán 30 millió embert jelent, és ezen belül is a batak népcsoporthoz tartozó közösség az különösen is erős a keresztény hagyományban, azon belül is az evangélikusság is igen erős. Az a már említett Lutheránus Világszövetség, aminek 74 millió tagja van, egyik legnagyobb tagegyháza, talán 4 millióval az indonéziai egyház, ez a Batak Evangélikus Egyház, és istentiszteleten szolgálhattam, prédikálhattam, és láthattam, hogy milyen derűs egyház, az első benyomásom ez volt róla, mint általában az ázsiai keresztények, nagyon-nagyon derűsek, befogadókészek, és tisztelik a vendéget. Amikor megérkeztem a templomba, azt a szőttest tették a vállamra, ami nekik egy jellegzetes nemzeti viseletük, utána hórász köszöntéssel szólítottak meg, és én is úgy szólítottam meg őket a prédikáció elején, ami ami egyfajta áldáskívánás, és az istentiszteletet végig nagy figyelemmel kísérték, a tolmácsolással kapták az igehirdetésemet, és én külön kiemelném az anyagi áldozatkészségüket. Megszégyenítő nekünk magyarországi keresztényeknek, hogy négyszer adták körbe a persejt, és négy különböző célra gyűjtöttek. Először azt mondták, most körbe megy a kosár, közben éneklünk, és mindenki tegyen bele, és tudja, hogy ez a persejpénz a misszió céljára megy. Utána tovább éneklünk, megint adjuk tovább a persejt, most az ifjúsági munkára, aztán megint tovább adunk most az oktatásra, vagy szegénygondozásra, diakóniai célra. Tehát nem gazdag emberek voltak, de ahogyan a bibliai özvegyasszony két fillére nem a fölöslegéből adott sok ember, hanem szinte mindenét odaadta, ez példaszerű volt, és mondom, számunkra nézve megszégyenítő, hogy mennyire képesek voltak ők adakozni.
Igen, tehát akkor most a nyitó istentisztelet, amit a indonéziek raktak össze témában és liturgiában is, a Deák téri evangélikus templomban lesz, a záró istentisztelet pedig a terézvárosi katolikus templomban.
Igen. És fontos, hogy minden imahétnek van egy tematikája, egy bibliai mottó köré szerveződő tematikája. Idén Mózes 5. könyvéből a 16. rész 20. verse, ami így hangzik, az igazságra és csak is az igazságra törekedj. Ez is egy nagyon fontos üzenet, az igazság, amit nem lehet szembeállítani a szeretettel, mert a szeretetben igazság kell, hogy legyen, és az igazságban szeretet kell, hogy legyen, de a békességgel is kapcsolatba lehet hozni, mint ahogy az egyik zsoltárban imádkozzuk, hogy igazság és békesség csókolgatják egymást.
Hát jó lenne, igen. Jó lenne, hogyha nem lennénk békességek a hazugságra például.
Így van, azért mondom, hogy a kettőt nem szabad egymással szembeállítani, és az igazság az nem egyfajta könyörtelenséget jelent, hogy azt tűzön-vizen és kíméletlenül végbeviszem, viszont nem jelentheti azért elhallgatását annak, ami nem elfogadható, és a szeretet éppen ezért nem jelentheti azt, hogy én most minden fölött szemet hunyok, és mindent elfogadok, tolerálok, ami pedig elfogadható. Fontos, hogy itt egyensúlyban tartsuk ezt a kettőt.
Igen. Akkor szeretettel vártok minden.
Igen, nagyon örülnénk, hogyha a mostani hallgatók is késztetést éreznének arra, hogy vasárnap este 6 órakor eljönnének a Deák téri evangélikus templomba, és ott részt vennének ezen az ökumenikus igeliturgián. Annyit azért hozzátennék, hogy szép mindig együtt lenni az igei közösségben. Nekem személyesen van egy nagy álmom, hogy még az én nemzedékem, még a mi nemzedékünk meg tudja érni az urvacsorai közösség megvalósulását is. Most még itt nem tartunk, de imádkozunk azért, és egy imahét erről is szól, hogy egyek legyünk majd az asztal közösségben is.
Ebben a műsorban többekkel beszéltünk erről, mindenki mondja, hogy ez most egy téma. Ezzel mostan sokkal többen foglalkoznak.
Talán azért is, mert az eukarisztikus kongresszus előtt állunk, és ez talán ráirányítja a figyelmünket az oltári szentségre, az urvacsorára, és mi evangélikusok is egyébként nagyon tudatosan készülünk erre a 2020-as évre, és szeretnénk az urvacsorai tanítást a középpontba helyezni, hogy a híveink tudatosabban és gyakrabban éljenek az urvacsorával, Krisztus testének és vérének közösségében, ugyanakkor nyitni tudjunk más felekezetek gyakorlatának a megismerése felé is, és örömmel tudjuk felkínálni a magunk gyakorlatát, és előbb-utóbb talán közeledni fogunk ebben is egymáshoz.
Igen, hát köszönöm szépen. Ugye ebben a műsorban azért mindig az aktuális eseményeket, amik megjelennek a hírekben, vagy mások máshol látnak, azt is felvettük, és ráadásul most egy olyan hír, amit megkérdeznék, hogy mi a véleményed, hát az, minthogyha nagyon hasonlítana ehhez az ökumenikus imahéthez, bár a cím azt mondja, hogy az a világ legnagyobb vallásos rendezvénye Indiában.
Igen, ez egy hindu zarándoklat Indiában, ami a következő 2 hónapban 120 millió embert meg fog mozgatni, és csak 1 millió külföldit várnak. És erről a BBC valóban azt mondja, hogy a világ legnagyobb vallási eseménye, amikor a hívők megfürdenek a Ganges és a többi szent folyóban, és lemossák magukról a bűneiket, ez a rítus úgymond lelki megtisztulást ad, és az üdvösség felé mutat. Tiszteljük a többi vallást, és elfogadjuk azt, hogy egyfajta inkulturáció keretében Ázsiában ezek a vallások történelmileg jelen vannak, és az embereknek a mindennapjait meg meghatározzák a népi vallásosság, népi kegyesség szintjén. Azonban nagyon tudatosan azt kell mondani, hogy mi a bűnöknek a megbocsátását, a bűn átkának és mocskának lemosását nem ilyen Gangesban és más szent folyókban való rituális fürdőkkel tudjuk elképzelni és átélni, hanem Jézus Krisztus vérében valljuk ezt a megtisztulást, és nem nekünk kell áldozatot bemutatni, vagy áldozatot hoznunk, hanem mi azt valljuk, hogy Jézus Krisztus hozta ezt az áldozatot, Jézus Krisztusban az Isten hozta ezt az áldozatot, egyedi és egyszeri megismételhetetlen módon, és ez lehet üdvösség forrása a mi számunkra.
Igen, ez természetesen így van. Ebben csak az az érdekes, hogy mintha ez is egy ökumenizmus lenne, vagyis, hogy együtt akarnak lenni ott is emberek, mert hát én gondolom, hogy abban a vallásban ugyanúgy nagyon sok irányzat van, mert nem vagyok igen. szakember, nem
Indiában
tudom.
Indiában én sem jártam, de jártam Katmanduban, Nepálban, és ott láttam hasonló rituális fürdőket a Pacsupatinat nevű szent helyen, ahol valóban mindenféle zarándok jött össze, és számunkra egzotikus módon gyakorolta a vallásosságát. Valóban szájtátva ámulattal, ugyanakkor egyfajta idegenkedéssel is néztem ezt a rítust. Ismétlem, hogy elfogadom, hogy ez az ő számukra a mindennapi gyakorlat, azonban talán még inkább megerősödtem a keresztény hitemben, hogy én Jézus Krisztusban találom meg a bűneim bocsánatát.
Igen, na érdekes. Viszont akkor van itt egy új könyv, amely hát szintén arról szól, hogy hogy lehetnek a keresztények testvérek, és hogy lehetnek egy nyájban, ami azt jelenti, hogy együtt kell lenni, együtt lenni. És igen. ezt a könyvet Fabigyi Tamás püspök úr írta. Körkép a világ evangélikusságáról.
Igen, a Luther kiadó karácsony előtt jelentette meg ezt a könyvet, Testvéreim és a nyáj, ez a címe. Ez a cím arra a bibliai igére utal mottószerűen, amikor is Jákob, az idős Jákob egyik fiának, Józsefnek ezt mondja, hogy menj el, eredj el, nézd meg, hogy vannak testvéreid és anyáj, és utána pedig gyere vissza, és számolj be nekem arról, hogy mit találtál. Én a Lutheránus Világszövetség alelnöke voltam 7 éven keresztül, és ebben a minőségemben is elég sokat utazhattam, és látogatást tettem környező vagy távolabbi keresztény közösségeknél, és ezeket az utakat én mindig lelkipásztori útnak fogtam föl, nem egyházdiplomáciai útnak, nem vallási turizmusnak, hanem lelkipásztori útnak, ahol ennek a bibliai mottónak a jegyében kellett eljárnom, meglátogatni a testvéreimet, megismerni őket, köszöntést adni nekik, tanulni tőlük, és átélni azt az örömöt, hogy egy nyájnak a tagjai vagyunk, és ugyanaz a pásztorunk, Jézus Krisztus a pásztor. Ez egy három kötetesre tervezett sorozat lesz, aminek az első kötete jelent most meg. Ez főleg a Kárpát-medencében tett utaimról szól, amikor is Erdélyben, Délvidéken, Felvidéken, Kárpátalján, vagy más környező országokban, Közép-Európában, vagy akár Európa északi részén, mert ez is ebbe a régióba tartozik, a balti országokban, Észtországban, vagy Lettországban különösen is többször is tehettem, de egészen az oroszországi kereszténységig menően ott is többször járhattam, megismerhettem az úgynevezett inkeri evangélikus egyházat, ez egy finn hátterű evangélikus egyház, és azt a német hátterű evangélikus egyházat, amelyik még a Katalin cárnő által oda telepített németek közösségében volt virulens, de aztán Sztálin idejében nagyon komoly szenvedésnek volt kitéve, kitelepítették, száműzték azokat, akiket nem gyilkoltak meg, és Szibériában igen-igen nehéz körülmények között kellett élniük, nem volt bibliájuk, ezért kézzel másolták a Szentírást, nem voltak papjaik, akkor a bábák kereszteltek, és egészen megrendítő módon éltek, és élték túl a diktatúrát, és a rendszerváltozás környékén egyszer csak felbukkantak, és azt mondták, hogy itt vagyunk, íme élünk, és virulens, eleven evangélikus közösségek és más felekezeti közösségek is működnek, Moszkvától, Szentpétervártól kezdve Moszkván keresztül egészen Vlagyivosztokig, és ezek közül a közösségek közül is nagyon sokat meglátogathattam, nagyon sokat tanultam tőlük, és ezeket az útjaimat általában megörökítettem segítettem különböző tudósításokban, és ezeket most összegyűjtve egy kötetben megjelentettem, egyfajta talán nagyképű, de ezt merem mondani, hogy ilyen vallásszociológiai munka is, hiszen bemutatja a szociográfikus módon a különböző egyházak gyakorlatát, számos fényképpel és színes beszámolóval igyekeztem közel hozni ezeket a testvéreinket a magyarországi olvasóhoz, az ökumené jegyében természetesen, hiszen nem csak evangélikusokat, hanem más vallásúakat is meglátogattam.
Akkor a Lutherán Világszövetségnek az a célja, hogy próbálja meg egyre közelebb hozni a evangélikus közösségeket, amelyek különböző országokban vannak, tehát hogy mert hogyha valaki egy alelnök, és végig látogatja, ez azt jelenti, nem?
Igen, egyfajta hálózatosság működik, és fontos, hogy tudjunk egymásról. Én szoktam ebben az összefüggésben Csóri Sándor egy versét idézni, hogy látnunk kell egymást, hogy láthatók legyünk, hallanunk egymást, hogy hallhatók. És ez megint a misszióhoz vezet vissza, amivel kezdtük is, hogy annak érdekében, hogy minket lássanak és bennünket halljanak, egymást is kell látnunk, és egymást is kell hallanunk. Érvényes ez evangélikus relációban, de evangélikus és más felekezetű relációban is, hogy meg kell egymást ismernünk, egymás tanítását, imádságos életét, liturgikai hagyományait, szervezetét és közösségi formáit, és ezeken keresztül is közeledhetünk egymáshoz.
De hát akkor a legjobb még az lenne, hogyha ezt a könyvet lefordítanátok minden nyelvre, és elterjesztenéd, mert hát nem.
Hát angol összefoglaló van.
Az lenne jó, hogy ők is megtudnák azt, hogy akkor te melyik országokban mit láttál, mit...
Angol összefoglalót minden egyes kötethez készítettünk, és az egyfajta közös nyelv. Ugyanakkor azt is örömmel mondhatom, hogy amikor Lengyelországba jártam, utána készhez kaptam a prédikációmat lengyelre fordítva, vagy éppen az előbb említett indonéz szolgálatom után nagyon meghatott, hogy az eredetileg angol nyelven tartott prédikációmat ők lefordították valamelyik indonéziai nyelvre, hiszen számos nyelv van, és úgy terjesztették, de ugyanezt átéltem Nigériában, amikor az üldözött keresztényeket látogattam meg, hogy a hanza nyelvre fordították ezt a prédikációmat annak érdekében, hogy minél többen megismerhessék. Tehát ez a hálózatosság így a nyelvi sokszínűségen keresztül is érvényesülhet. És én örülök annak, hogy ez a kötet talán sokakhoz eljut, és a Luther kiadónál jelent meg, akár a Deák téri evangélikus könyvesboltban, vagy gyülekezeti íratterjesztésben is hozzá lehet jutni. Szeretném, hogyha sokan ezen keresztül megismernék a világegyháznak a sokszínűségét és a gazdagságát, és ennek segítségével megerősödhet neki ki persze a saját egyházi hovatartozásában és gyülekezeti elkötelezettségében.
Igen, hát mert mindenkinek az a kötelessége, hogy az a közösség, ahova ő tartozik, ő azt építse, azt. Hát egyébként minden egyház vezető lényegében ezt tette közzé, mert egy mondattal még erre is válaszolhatnál akkor, bár én olvastam sok mindent a evangélikus hírekben, de hát Erdő Péter azt mondta, hogy az építkezés lesz ez a hír. Pap János ugyanúgy elmondta, hogy a közösségépítés lesz az évi célja a baptista egyháznak, evangélikus egyháznak. Mi lesz a célja idén? A legfőbb célja, mert most már... nincs sok időnk.
A mi életünket mindig meghatározza az útmutató, a Bibliaolvasó útmutató, ennek a Henhúti közösségnek a lózungja, amely a világ számos nyelvére lefordítva jut el a hívekhez, és itt nem csak egyes napoknak, heteknek és hónapoknak, hanem minden egyes évnek is van egy kijelölt igéje. És a 2019-es év igéje az a Zsoltár vers, hogy törekedj békességre és kövesd azt. Mi nagyon tudatosan szeretnénk 2019-ben a békességre való törekvést és a békesség munkálását felvállalni. Egyházon belül is szükség van erre, hogy a különböző kegyességű, látású korosztályi csoportok békében tudjanak lenni egymással. Ez nem a különbözőségeknek a szőnyeg alá söprését jelenti, hanem a megbékélt sokféleséget, és szeretnénk a társadalomban is ezt a békét hirdetni és munkálni. Szomorúan látjuk, hogy milyen sok feszültség van a politikában, lokális és globális összefüggésben is, milyen sok békétlenség van, ahol nagyon nagy szükség van a béketeremtésre. számunkra ez a bibliai ige, ez a Zsoltár vers 2019-re kijelöli a mandátumot, kijelöli a feladatot. Ezt aztán persze sokféleképpen tudjuk a propézre váltani, változatlanul folyik a gyülekezet plántáló programunk, változatlanul törekszünk a szó legjobb értelmével minőségi munka végzésére, szeretnénk a lelkészek megerősítését az úgynevezett lelkészi életpályamodell keretében megvalósítani, de tudatosan fáradozunk a laikusok, a világi jelen megerősítésén. Most éppen az Evangélikus Hittudományi Egyetemről érkeztem, ahol a felvételit tartottuk az úgynevezett másoddiplomás lelkészképzés keretében, és nagy örömmel láttam, hogy milyen nagyszerű emberek vannak világiak között, akik eddig nem is gondoltak lelkészi szolgálatra, hanem a maguk civil pályáján voltak, de valahol kései elhívást éreznek arra, hogy ők is lelkipásztorok legyenek, lelkészek legyenek, az ő számukra is most találtunk olyan akreditált képzési lehetőséget, hogy ha már van egy diplomájuk, akkor erre mint egy 2,5 évet még tanulva, teológiát tanulva eljussanak az ordináció, lelkész szavatás, lelkész szentelés lehetőségéig. Tehát ezek a nagy béketeremtő céljaink mellett az apró célok, hogy így például a lelkészek és a világiak közös, megbékélt egymás melletti harmonikus szolgálatát tudjuk erősíteni, mindezt az evangélium terjesztése érdekében.
Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, Fabinyi Tamás evangélikus elnökpüspök elmondta önöknek, hogy várja önöket az ökumenikus imahétre, és elmondta, hogy mi lesz az evangélikus egyház célja, vagy a közösség célja ebben az évben. Nagyon szépen köszönöm, még biztos, hogy jó sok időt tudnánk ezekkel a témákkal foglalkozni, de így most összefoglaltuk, és később majd más beszélgetésben szeretettel folytatnám ezeket a témákat.
Köszönöm, örömmel jövök máskor is, köszönöm a lehetőséget, Isten áldását kívánom a hallgatóknak is.
Köszönjük szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Ahhoz, hogy emberi kapcsolatainkat jobban megismerjük és értékeljük, műsorunkban közelebbről foglalkozunk egy-egy fogalom megértésével.
Félelem. A félelem az alap vagy öröklött érzelmek közé tartozik. Két nagy csoportja, a külső és belső félelem. A belső félelmet egy olyan jellemzőnknek vélt tulajdonságunk, tettünk váltja ki, amihez negatív érzelmet társítunk. Például alacsony önbecsülés okozta félelem, avagy a segítség hiányáról való meggyőződés. A félelem, mint tudatállapot, beszűkült tudatként írható le, melyet megoldatlan életfeladatok, fejletlen öntudat vált ki leggyakrabban. Vagyis a mélyén mindig egy adott ok húzódik, melyet föl kell ismerni, és meg kell szüntetni. Minden félelem szorosan összefügg egyfajta aggodalommal, hogy valami kellemeset elveszíthetünk. A félelem tapasztalható lehet egy nagyobb csoportban, vagy szociális hálózatban, és tömeghisztériává is válhat. A félelem szinte mindig jövőbeli eseményekhez kapcsolódik, mint például egy folyamatosan romló helyzet, vagy egy elfogadhatatlan szituáció folytatása. De most így szól az Úr, a te teremtőd. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Bármelyikünknek is kell ennél több.
Műsorunkat aktuális hírekkel zárjuk.
Megkezdődött Indiában a világ legnagyobb vallási eseménye. Megkezdődött kedden Indiában a Kumbh Mela hindu zarándoklat, a világ legnagyobb vallásos rendezvénye, amelyre a hatóságok szerint az elkövetkező csaknem 2 hónapban hozzávetőleg 120 millió embert, köztük 1 millió külföldit várnak. A BBC brit közszolgálati média tudósítása szerint csak az első nap legalább 15 millió hívőre számítottak a szervezők az ország északi részén. A hinduk szerint, akik ilyenkor megfürdenek a Ganges, a Yamuna és a Sarasvati szent folyók találkozásánál, lemossák magukról bűneiket. A rítus a lelki megtisztulás és üdvösség felé mutat utat. Január 20-án vasárnap kezdődik az ökumenikus ima hét. Idén január 20-a és 27-e között rendezik meg az ima hetet a Krisztus hívők egységéért. Az országos nyitó istentisztelet január 20-án vasárnap 18 órakor lesz a Deák-téri evangélikus templomban. A nyitó istentiszteleten a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa tagegyházainak vezetői szolgálnak. Az idei ökumenikus imahét mottója: az igazságra és csakis az igazságra törekedj. Segédanyagát az indonéz testvérek állították össze, akik azt kérték a közösségektől, hogy az istentiszteletek, imádságok során két kartont, cédulát készítsenek elő minden résztvevő számára.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.